Mutasd meg, Uram, hogy szeretsz minket, és adj nekünk szabadulást. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük fennállva a 89. Zsoltár első versét, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. 329. dicséretünket énekeljük. Istennek igényét olvasom a Márk evangélium a 10. részéből, a 10. résznek 23. bocsánat, mindjárt mondom, 13. versét. Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Mikor ezt Jézus észrevette, megharagudott és így szólt hozzájuk: engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ekkor átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, az egyház a Márk evangéliumát olvassa, és most együtt érkeztünk éppen ezen a mai napon ehhez a mondhatni klasszikus keresztelői témához, no eredetileg nyilván nem annak van számba. Minden esetre már itt ebben a részben, az est megelőző részben is szó van a gyermekekről, mint egy példaképpen szolgálnak a felnőttek számára, az Isten-ember kapcsolatban a gyermekek, és azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy Márk ide helyezi, tudnélik innen már a szenvedés történet következik igazából, a nagy hét következik az evangéliumba, és ott drámai módon jelenik meg az Isten üdvözítő kegyelmének ajándéka, és drámai módon jelenik meg az elfogadás helyett az elutasítás. És nem véletlen, hogy ott van a gyermeki nyitottság az elfogadásról. Tehát nem egyszerűen egy kedves kis epizódról van szó, hanem arról az egyetlen módról, ahogyan venni lehet az Isten országának ajándékát. Jézus tehát nem azt mondja ezzel, hogy a gyerek az jó, a felnőtt meg rossz, hanem a kisgyermek helyzete a példa, mindent úgy kapnak. Nem tesznek érte semmit, kinyitják a kezüket, és azzal a bizalommal kérjek, hogy úgyis megkapják, amire szükségük van. Miért kapják meg? Azért, mert a szülő szereti a gyermekét. A kismama nem húz strigulát, hogy ennyi szoptatás, ennyi tisztába tétel, ennyi forint, és majd be fogom egyszer hajtani rajtad, ugye? Ennyi a tartozásod, az Úr sem striguláz, hanem magához ölel és áld. Most is ez történik ennek a gyermeknek az élete elején. Szerencsés gyermek, hogy ő így kezdheti az életét, a felnőtteket pedig emlékezteti arra, nyújtsuk ki a kezünket, és fogadjuk el kegyelmet nyitott szívvel. Isten így áldja meg a kicsiket és nagyokat egyaránt, és az ő ígéretének pecsétje pedig legyen érvényes ebben a sákramentumban. Hogy ez így lehessen, hallgassuk meg a szülő-keresztülő fogadalom tételét. Azt kérem, hogy a gyülekezet álljon fel, a család keresztpapát, keresztmamát, édesapát, édesanyját, hogy jöjjenek ide előre, és megkérdezem a keresztelői kérdéseket, melyre hallható szóval feleljenek. Először is megkérdezem, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember szent fogadalom tételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket elmondva fennhangon az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig meghajtjuk a fejünket, és adjunk hálát ezért az életért. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, te vagy az életnek adója, ajándékozója, és te vagy annak az ura. És hadd könyörögjünk most ezért a kicsi gyermekért is, hogy az ő életében is te légy az Úr, ezért mindent megteszel, kijelented magad, megmutatod magad, a te ajándékaiddal árasztod előt, és most, amikor elpecsételed magadnak keresztség sákramentumával, akkor Krisztusban minden ígéret gazdagsága az övé lesz. Hogy tudjuk ezt igazán mi magunk is átélni, azért, hogy aztán át is adhassuk elegettéve szülői, keresztülői kötelezettségeinknek. Köszönjük, hogy egészséges a gyermek, köszönjük, hogy nagyon szeretik őt, és megvan minden feltétel. külső és belső feltétel arra, hogy gazdag, kiteljesedett élete legyen, mégis azt kérjük tőled, hogy mindaz, amit emberek nem tudnak megadni, ami igazán a lényeg, az üdvösséges élet és a végén az üdvösség, azt te add meg neki, és mi pedig ebben ne akadályai, hanem segítői, küldötteid, angyalaid legyünk. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Boldizsár, én tégedet keresztellek az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kicsi gyermeket, adjon néki testben, lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, anyaszent egyházunknak felnőtt élő hitű tagja, és egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. És kérem, hogy tessenek a gyülekezet felé fordulni. Gyülekezet éneke 134. Zsoltár 3. verse áldásként megáldjon téged az Isten. Keressük ki az énekes könyvünkből, tessenek nyugodtan helyet foglalni. Keressük ki az énekes könyvünkből. Ötödik versét énekeljük. Lelkek éjjék oszlatni fénnyel. Bocsánat. 66. Zsoltár.
Lelkek éjjét oszlatni fél.
a mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, amint az megiratott a mi számunkra, 85. Zsoltárnak 9-től 14-ig terjedő verseiben.
Hadd hallja meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt, az ő lépéseinek útján.
Isten tegye áldottá az igét, annak befogadását, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei édesatyánk, az, hogy minden jóknak te vagy az adója. Te vagy az adója termésnek, te vagy adója az élet feltételeinek, és te vagy adója annak, ami a lelkünknek szükségeltetik. És hadd kérjünk arra, hogy mindezeket el is vehesszük. Köszönjük, hogy adtad ezt a nyári szünetet is azért, hogy a gyermekeink megerősödjenek, növekedjenek. És kérünk téged arra, hogy azok, akik most pihenni vannak, akik most igyekeznek kicsit lengeren állódni, helyre jönni, azok vehessék azt a többet, amivel te meggyógyítod a testet, lelket, a szívet. Hogy könyörögjünk azokért, akik ezekben a rekkenő hőségekben is helytállnak és dolgoznak, nem tudnak itt lenni, nem tudnak elcsendesedni, velünk egy közösségben legyenek. Imádkozunk a távollévőkért, utolnévőkért, betegjeinkért, imádkozunk az egész közösségért, te nyisd meg a szívünket, és te könyörülj rajtunk azzal, hogy üzeneteket adsz, és a régi betűket megelevenítően mai személyre szóló üzenetté formálod, te cselekedheted ezt a csodát kegyelmedből, hallgass meg a mi imádságunkat, amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném a gyermekeket, gyere nyuszi. Azért vagytok egy páran, ha nem is sokan, mindenki elment nyaralni. Na csak gyertek. Tessé? Tekevesen vagyunk. Hát most mondja. Hát fiam, ez a tudod a papnak a sors, hogy kinéz, azt mondja, hú, de kevesen vagyunk. Gyere, gyere. Úgy is jó. Na kérem szépen, fogd csak meg a kezét. Jó, te fogd meg. Úgy is jó. Úgy. És ne félj, főnök, megfogna a kezét. Mutasd meg, kislánynak a kezét, fogd meg, ő a pirosos, úgy, jó van, te is. Na, akkor megvagyunk, segítesz minket, mi? Te már nagy fiú. Na kérem szépen, akkor azért egy rendes, hangos köszönést kérünk. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Na, mutatok nektek valami érdekeset. Utána egy ilyen könyv a kezembe, szépen be van kötve, igaz? Látszik, hogy új, az van ráírva, hogy Szikszai keresztjén tanítások és imádságok. Vagyis ami belül van, az megy öreg könyv. Látod? Egy öreg könyv gyönyörű, szépen újan be van kötve. Miért érdekes ez? Hát azért, mert ezt a bizonyos keresztény imádságos tanítások, látod, itt van, ezt nagyon régóta nagyon sokan olvassák a mi egyházunkban. Tanítások, imádság. Mindig ott van, Biblia mellett, még mindig nagyon sok embernél, és már megsúgom neked, hogy ez a hanyadik kiadás, mert én már nem látom.
A
97. kiadás ez, és ez 97. kiadás volt 1918-ban. Azóta még egy párszor kiadták. De miért érdekes ez? Hát azért, mert ez egy felvidéki, magyar sóki református embernek volt a az imádságos könyve, ide van írva, hogy Fülöp László, mindjárt megmondom neked, megírta idős Fülöp László Szalatnakon 1968-ban. Hát hol van az a Szalatnak? Hát az nem Felvidéken van, az itt van. Vagyis Magyar Sókon született, ugye, az ők nagymama Reső Vilma 1872-ben, ugye? És aztán szépen bennak a bejegyzések, mondok egyet-kettőt, szóval Fülöp József született 1867-ben, meghalt 1944-ben, aztán ugye azt mondja, hogy Reső Vilma született 1872 és meghalt 1962 Szalatnak. 90 évet élt közben a néni, ugye át kellett, hogy jöjjön a határon, mert elküldték a Felvidékről, és oda jött Baranyába Szalatnakra, és 90 évesen halt meg. És aztán ilyet olvasunk még benne, hogy Takács Imre született 1902, meghalt 1925 újév reggelén golyó által. Ugye fölírja az egész családi krónikát, amiben minden van, 90 éves nagymama és tragédia is. Hát hány éves volt ez a szegény fiú 1925-ben? Hát 23 éves volt. Mit jelent az, hogy golyó által? Hát
meglőtte.
Vagy őt, vagy ő magát, ugye? Legyen áldott az emlékük, mondja. És aztán itt van ugye utoljára az idős Fülöp László, akit meg én temettem el valamikor a 90-es években. És aztán hozzám került ez a szétesett könyv, beköttetem, ugye, és azt gondolom, hogy még egy nagyon sokáig lesz könyv, és majd valaki egyszer megörökli, akkor lehet, hogy a végén ide beírom magamat, és akkor 200 év múlva majd fogják nézni ezt a könyvet. Hát és azért akartam nektek megmutatni, hogy egyrészt ugye olvasni tudni kell ezt, hogy van ilyen, hogy imádságos könyv, és hogyha nagyon bátor vagy, Farnus fiam, az első mondatot olvasd el, jó hangosan gyere ide, kicsit cifra a helyesírása, ugye előbb nézd át magadba, ugye, a CZ az az csak C, céljai, ugye, az, így, vannak így, idáig, ez az első mondat, olvasd el, hogy miről szól. Igen?
Való nemes céljai vannak, ami életünknek egyik, hogy az Isten dicsőítessék,
az egy kemény szó, ugye, általunk,
a másik, hogy a mi ember társainknak használjunk.
Pont. Na, hát ugye ebben benne van minden. Mit mondasz, hogy mire való a mi életünk? Az Isten dicsőítessék. És mit tegyünk az ember társainkkal? Használjunk. Isten dicsőítjük, az ember társat meg segít. Jó? Megjegyeztük? Hát mi a keresztény élet? Ez a kettő. Az egyik az fölfelé megy, az Isten dicsőítjük és imádjuk. Ő nem kéri azt, hogy segítsünk neki, mert elboldog úr nélkülünk is, igaz? De a másik, és itt a tesód melletted, ugye, annak segítesz, igaz? Tudjuk folyamatosan és állandóan. Így van? Bologassá. Azért. Tehát megjegyeztük, ugye, hogy ebben az imádságos könyvekben azt tanulják meg, és azért imádkoznak, és gyönyörű imádságok vannak meg, tanítások, hogy ez megvalósuljon az életünkben, az Istent imádjuk, és egymást segítsük. Ez a keresztény életnek az összes titka. Ugye? És hogyha egy húzol egy vonalat fölfelé, meg egyet keresztbe, akkor az mi?
Kereszt.
Az a kereszt, így van, tehát a kereszt. Gondolkodásunkban, akkor tudjuk, hogy mi az, hogy keresztény élet. Mert gyerekek is meg tudták tanulni egy pillanat alatt, igaz? Na hát, nagyon szépen köszönöm. és egy jó rendeset köszönjünk. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Jól van, szervusztok, mentek angélva mennyivel. Mi pedig készülünk az ige hirdetésre, és a 174. dicséretünket énekeljük, Atya, Fiú, Szentlélek. Istennek igéjét olvasom, amint az megíratott, ami számunkra Márk evangélium a 9. része, 49-50. verse. Mert tűzzel sózatik meg mindenki. Jó a só, de ha a só ízetlenné válik, hogyan adjátok vissza az ízét, legyen bennetek só, és békességben éljetek egymással. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, talán... Nem ízetlen nagyon az a tréfa, hogy rövid prédikáció, de nagyon meleg van, itt pláne fönn. Az igazi ok, hogy a hegyi beszéden kívül nem szoktunk nagyon foglalkozni ezzel a só képpel, pedig nagyon jó használható, mindig analizáljuk, hogy milyen is a só, és utána jól lehet beszélni, nem véletlen, hogy a teológus hallgatók is nagyon szeretik ezt az igét. Tehát a Biblia képi világában, vagyis só ügyben viszont mégis azt kell mondjam, hogy komoly hiátusaink vannak, és hát kicsit röviden kell szólnom arról, hogy mit is mond és gondol a Biblia, és hogy a kép maga az nem egy-egy alkalommal előkerülő dolog, hanem hogy mélyen benne van az egész biblikus gondolkodásba, természetes módon ez a só kérdés. Tehát ugye ti vagytok a földnek sói, mondja Jézus a hegyi beszédben, jó a só, de megízetlenül. Mivel lehetne az ízét visszaadni, semmire sem való, csak arra, hogy kidobják, eltapossák az emberek, ugye? Tehát, ahogy mondottam, erről nagyon jó lehet beszélni, de kicsit mélyebbre bányászunk, akkor rádöbbenünk, hogy az ószövetségi kultuszi gyakorlatban milyen óriási szerepe van a sónak, és ennek a hátterének ismeretével egészen más lesz ez a néhány egyszerű mondat. Kell egy kis minimális biblia tudomány, néhány igét összeszedni, és kiderül, nagyon sok helyen van ilyen. Például Mózes 3. könyvében olvassuk ezt a rendelkezést, hogy minden étel áldozatodat sózd meg. Tehát egyszer nem volt áldozat só nélkül, kezdjük azzal, tehát evidens volt. Aztán a Mózes 2. könyvében az italáldozatról mondja, készíts belőle fűszeres italáldozatot, ahogyan a kenetkeverő készíti, sózva, tisztán és szentül. Megint csak ott a só. Ugye 4 Mózesben ott van, azt mondja, hogy a léviták jövedelméről beszél, az oltárról, tehát amit az előbb olvastam, hogy minden áldozat meg van sózva, a léviták jövedelme, hogy az oltáron megmaradó, vagy oltáron levett rész volt, abból éltek, és erre mondja az Úr, hogy a sónak szövetsége ez, örökké való az Úr előtt néked és a te magodnak. Tehát a papokkal van egy szövetség külön is, ha úgy tetszik, és igazából kezdjük már sejteni, hogy a só folyton jelen volt, sőt a tisztaságnak, a szentségnek a jele, emellett az örökké valóságra mutat, a tartósítás nyilván ott van, az örökké valóságra mutat. A Károli fordításban többször olvasom, hogy sónak szövetsége, az az örök szövetség. Nagyon érdekes, az új fordítás értelmezően használja, és azt mondja, hogy örökre megmaradó szövetség, de ezt Károli mondja, hogy ez a só szövetség, és hogyha megnézzük az eredeti szöveget, ott is erről van szó, de az értelme ez, hogy örökre megmaradó szövetség. A Dávid trónjáról beszél, amelyikre egy ígéretet kapott, hogy örökké megmarad ez a trón, ez a szövetség. Úgyhogy innentől kezdve mindjárt másképpen olvassuk ezt a három mondatot, még akkor is, ha ők nincsenek szerves összefüggésben egymással, Márk egymás mellé gyűjtötte, őket nyilván a közös, mindenki a súrról beszél valami módon. Már is az első mondattal bajban vagyunk, ugyanakkor azt mondja, hogy mert tűzzel sózatik meg mindenki. Tehát akkor tűz vagy só, mi ez? Ugye? Tehát nem egy olyan egyszerű dolog, megint csak kellett igéket keresni hozzá, IV. Mózesben van, hogy mindazt, ami tűzálló, tisztítsátok, vagy tartsátok tűzbe, hogy megtisztuljon. Tehát a rituális tisztaságnál, amit lehetett, azt egy kicsit a lángba belemártogattak, sőt, utána még ott, hogy meg is mosták, tehát a tűz meg a víz. És aztán ugye a tűznek is, a sónak is, meg a víznek is nagyon erős szerepe van ebben a tisztítási ritusban, nagyon hasonló a szerepük, és ezért nem képzavar ez, hogy tűzzel megsózatni. De ugye menjünk tovább, itt csak tanúságul mondanék valamit, hogy hogyan forgatták a régiek a Szentírást, és egy kicsit a Talmudból kikerestem valamit. Azt mondja egy okoskodó, ez az okoskodó tipikus, ugye? Azt mondja, hogy ha az Úristen temette el Mózest, már pedig ugye Mózes felment a hegyre, elveszett, eltűnt, tehát akkor Úristen eltemette, ugye, akkor hogyan vett tisztasági fürdőt, és idézi Ézsaiást, hogy kimérte meg markával a tengert. Hát egy marok vízben nem tud megfürödni az Úristen, ugye? És erre mit válaszol ugye a tudós? Ugye Ézsaiást idézi, egy másik prófétát, illetve ugyancsak Ézsaiás, mert eljött az Úr tűzben, és mondja ítéletben, stb. Tehát a tűzben viszont tisztító fürdőt vett. Na most ez nem érdekel minket, mert nem vezet tovább, csak illusztráltuk, hogy mennyire benne volt a gondolkodásba, és ott agyaskodtak ugye ezen, hogy hogyan és miképpen. Minden esetre a tűz, a só, a tisztaság, a szentség világtól, a nem szenttől való különbözőségnek az élő fogalmai ezek Jézus idejében. Tehát mit mond a hegyi beszédben? Ti vagytok a földnek sója, ez azt jelenti, hogy tűzben kipróbált emberek vagytok. Hát mitől leszek én azzá? Ugye azt jelenti, hogy tűzben kipróbált leszek. Ugye ez a só nem csak felületi dolog, hanem magam válok azzá, hogy a keresztény ember tűzpróbákat megélt, megtisztult, és azokat kiállt ember, mik az igazi tűzpróbák, ugye itt arra jó gondolnunk, múlt vasárnap ugye a kereszt hordozás tűzpróbáiról beszéltünk, a kipróbált hitről beszél az apostol, amely becsesebb minden veszendő aranynál, a hitnek tűzpróbája például, de van a szerelemnek tűzpróbája, hűségnek tűzpróbája, a becsületességnek, ezek ma nagyon égető problémák, és nagyon nehéz ezeknek a tüzében megmaradni. Ugye, tehát ahogyan az áldozati húst megsózták, hogy kedves legyen az Isten előtt, ugye, a keresztény embert a tűzpróba sózza meg, hogy, hogy az áldozata kedves legyen az Isten előtt. Tehát ugye Jézus a szenvedés tüzéről beszél az emmausi tanítványoknak, figyeljük csak, amikor mennek az úton, és azt mondja, hát nem ezeket kellett elszenvedni a Krisztusnak, és úgy megdicsőülnie. Tehát Jézus áldozatát a szenvedése tette az Isten előtt kedvessé, és így dicsőítette meg őt húsvétkor. Tehát keresztény ember, de nem keresztény ember is bizony megsózatik tűzzel, és fel kell ismerni, hogy most sóvá leszek. A sóban ott van valami nagyon fontos, az örökké valóság íze és ígérete. Ezért tudom kiállni a próbát, ha erre ráérzek. Ezt kell meglátnunk, hogy sóvá alakulunk a próbák tüzében, de a sónak, azaz papságnak a szövetségében részesülök. Ugye ez a keresztény ember papi tiszte, mit is mond a K.T., ugye magamat élő hála áldozatul neki adom. Sóvá leszek a próbák tüzében, és érvényes rám a só szövetsége. Megéri ez a nagy kérdés, mindig sokszor van ez a kérdés, hogy ezeket a próbákat kiállni. Ugye súlyos kérdés, mert meg is lehet ízetlenülni terhek alatt, meg lehet keseredni, de azt gondolom, hogy a krisztusi emberi válás lehetősége is ott van, mert maga Jézus a világ sója elsősorban, és benne az Isten örökké való szeretete, kegyelme, igaz, tiszta, tökéletes embersége, és azt mondja, hogy legyen bennetek só, mondja az íge, ezt hordozzátok, ebben legyetek különbözőek, más ízűek, mint a világ, sok igét mondhatnánk, itt csak nagyon szétszaladna a gondolatunk, hogy él bennem a Krisztus, legyen bennetek só, mondja ugye itt Jézus. De a só szövetségében élek, az az örök szövetségben. És ez nagyon izgalmas és fontos, azt, hogy tovább viszi ezt a gondolatot az Ószövetség, a lévit a szövetségben, és azt mondja szintén a negyedik Mózesben, hogy íme én békességem szövetségével ajándékozom meg. Övé és utódai lesz a papság szövetsége örökre. Ugye ugyanerről a szövetségről szól, és mit is mond? Legyen bennetek só, és békességben éljetek egymással. Ott van a háttérben éppen az előbb olvasott íge, innen érthető ez a mondat. Ugye ez az Istennel megbékélt ember életformája, a békesség. Ez a szövetséges lét közössége ezáltal épül, ezáltal a békesség által épül, hogy egymással is megbékélünk, az Isten népe, azaz az egyház, a gyülekezet, a só szövetséges népe. De Efézus 5-ben is beszél ilyet az írás, hogy a megtisztított gyülekezetről, hogy Krisztus is szerette az egyházat, önmagát adta érte, az ő papi áldozata, hogy a vízfürdőjével, az ige által megtisztulva megszente, és így állítsa maga elé, hogy ne legyen rajta semmi ránc vagy hasonló, hanem szent és fedhetetlen legyen. És itt ugye mondhatnánk, de hát itt víz van, így van, tűz és víz tulajdonképpen, ige és keresztelkedés, hitvallás és megszentelődés, ezek vannak ebben, a lényeg, a megtisztított, megszentelt élet, amelyik megtapasztalta Krisztus szeretetét, áldozatát, az lesz a só, más lesz az örökké valóság ízével, akar más lenni, Krisztus követő, Krisztus szerű, azaz keresztény lesz. Aki erre teszi fel az életét, ugye, az megszóratik tűzzel, kap. Mondhatjuk így, hogy kap hideget, meleget, kap tüzet és vizet, de kap még valamit, ami nem egyszerűen ráadás, egy kis jutalom, hanem az alapja mindennek. Ugye az, hogy a helyén lévő örökké valóságra néző, sőt örökké valóságból e világot néző ember békességét kapja. És ez nem akármi, ez nem egy kis átmeneti nyugalom, hanem az, hogy tudom, hogy kihez tartozom, tudom, hogy kié vagyok, tudom, hogy merre felé tartok, akkor is, ha sokszor az odavezető úton nem mindent látok előre. Nyugalma és derűje van az ilyen embernek. Tehát a só, a Krisztus benne van. Ugye? És hát még hozzátenném, hogy én azt gondolom, hogy ez az élet az igazi, az ilyen sós, ilyen kis más ízű, ilyen ízeket hordozó élet az igazi. Mindegy, hogy hogy nevezzük, ugye beszélhetjük, idéztük a hegyi beszédet, hogy ti vagytok a föld sója, hogy azt is most láttam meg, hogy ugye mikor mondja ezt rögtön a boldogmondások után jön ez, hogy ti vagytok a föld sója. És akkor megértettem, hogy a boldogmondások azok a tűzpróbák, ugye? Tehát a magukat szegénynek érzők, a sírásnak, a szelídségnek, az igazságkeresésnek, irgalmasságnak, tiszta szívűségnek, béketeremtésnek, sőt üldözést elszenvedésnek, rágalmazást elhordozó tűz próbája után jön az, hogy ti vagytok a világ sója, mert addigra már biztos, hogy sóvá lettem. Vagy megízetlenültem, de én azt gondolom, hogy most nem ez itt a fő üzenet, ne féljünk ettől az élettől, legyen bennetek só, mert az Isten országának békessége a tiétek. Ilyen nagy ígéreteink és ilyen nagy kincsünk van ezáltal, hogy a mi életünk a Krisztusban megsózatik, és Isten ezt áldja meg. Amen. A 133. Zsoltárral feleljünk az igére, ímé mi jó és mi nagy gyönyörűség. Hagyjuk meg a fejünket. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy vezeted a mi gondolatainkat és érzéseinket, és fogod a kezünket a te igéddel és szent lelkeddel, hogy más fénybe kezdjük látni életünknek sok-sok eseményét, és meg tudjuk köszönni azt, ami eddig keserített bennünket, mert valami olyat kaptunk általa, ami most lett igazán világossá. Köszönjük, hogy nálad soha semmi nem történik feleslegesen, mert így formálsz és alakítasz bennünket. Megköszönjük neked azt is, hogy te elküldted a te fiadat, és elvállaltad általa és benne azt, hogy velünk szövetségre lépsz, és ehhez megtisztítasz bennünket, és ez a tisztogatás elsősorban a te mérhetetlen és korlátok, határok nélküli szereteted, amivel odaadtad az egyszülöttet, az egyetlent, az igazit, a szentet, a szívednek kedvest, magunk se tudjuk felmérni, kegyelemnek ezt a titkát, hogy miért éppen minket és érettünk, és miért éppen én, de taníts bennünket arra, hogy ezt a nagy kincset, ezt a nagy ajándékot jobban meg tudjuk becsülni, hálásabb szívű emberek legyünk ezáltal. Hadd könyörögjünk, édesatyánk, most a betegjeinkért, azokért, akik nehéz terheket hordoznak, vannak, akik kórházban vannak, annak, akik nagyon súlyos állapotban vannak. A te erőd az, ami meg tudja fordítani az ő állapotukat. Hadd könyörögjünk a megszomorodottakért, akik gyászban vannak ezekben a hetekben is, hogy könyörögjünk azokért is, akiknek nehéz egzisztenciális terheik és gondjaik vannak, olyan sokan vannak ebben az országban. Segíts azért, hogy a felelősök is helyes döntéseket tudjanak hozni, és meg tudják segíteni őket, mindjájunkat, egymást. Ebben a lélekkel tudjuk hordozni. Kérünk téged a nyaralásért, akkor, amikor jobban szabadon vannak a gyermekeink, vigyázz reájuk, hogy ne érje őket baj, de növekedjenek, erősödjenek, és tanuljanak eközben is, ami az élethez szükséges. És kérünk téged arra, hogy áld meg minden szolgálatot, táborokban, ahol gyermekeket próbálnak nevelni, gyermeket próbálnak hozzád vezetni. Köszönjük azt, hogy ilyen lehetőségeink vannak, és kérünk azokért is, akik kicsi gyermekeket vállalnak és hordoznak, és köszönjük azt, hogy megőrzöd őket, és örülhetünk a jövendő reménységének. Így áld meg bennünket, légy velünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenek előtt el szeretném mondani, hogy a hirdetések végén még a türelmüket kérem, azért is fogtuk rövidebbre ma Isten tiszteleten a tanítást, mert a Gedeon Társaság két képviselője itt van, akik szeretnének röviden a társaságról szólni. Mi pedig azért is szívesen fogadjuk őket, mert ők bibliákat terjesztenek, és ezek a bibliák már a mi iskolánkba is megérkeztek, és a diákok kaphattak bibliát, ami nagyon fontos dolog volt, tehát ezt a türelmet kérem majd a hirdetés után. Hirdettem, hogy megkereszteltük Hül Ivanics Boldizsárt, Ivanics Zita és Hül Tamás gyermekét, Isten hozta őket, illetve itthon vannak, tehát külön erre nem kell felszólítani, csak örülünk neki, hogy újból a keresztség sákramentuma jelen volt a család életében. Hirdetem azt, hogy mai istentiszteletünkön Gulyásné Birinyi Rita testvérünk olvasta fel az igét, köszönjük a szolgálatát, és akkor a továbbiakban majd a gondnok úr beszél.
Kedves testvérek, én is azt szeretném kérni, hogy Isten tisztelet után, illetve egy kis beszélgetés után gyűjjünk össze a gyülekezeti terembe, és tartsunk ima közösséget, mint ahogy szoktunk minden hónap utolsó vasárnapján, intézményeinkért, különös tekintettel ugye az óvodára és az iskolára. Az árvízi védekezés elmúlt, de viszont a kármentés az most is zajlik, tehát ott a pénztárosi asztalnál van egy adományfeliratú persely, abban várjuk az adományokat, és azokat elküldjük a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársaihoz. Köszönjük, hogy az elmúlt héten a napközis tábor szervezésében és lebonyolításában a testvérek olyan lelkesen vettek részt, és ezért nem arra a néhány szervezőre maradt a munka teljessége, hanem kaptak támogatást is. Nagyon jó érzés volt ez, hogy közös szolgálatnak milyen ereje van. Összesen 34 gyerek vett részt ezen az egész hetes napközis táboron. A Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó is a múlt héten volt, gyülekezetünkből 14-en vettek ezen részt. Az előadások megtekinthetők a konferencia honlapján, illetve akinek van ingerenciája, az 11 órától megtekintheti a istentiszteletnek a közvetítését az M1-en. A gyülekezeti tábor augusztus 12-e és 17-e között van Berekfürdőn, Pap Tamás testvérünk. Nek van hirdetni valója? Gyere!
Szeretettel várjuk a testvéreket Berekfürdőre. Ugye már jelentkeztek, fizetni azt lehet nálam előleget, illetve majd a teljes összeget ott majd Berekfürdőn. Akik jelezték, hogy busszal jönnek, azoknak foglaltunk egy buszt, és akkor majd 12-én reggel 8-kor indulunk innen. Illetve délre ebédre várnak minket Berekfürdőn.
Jó, tehát ha még kérdés ragadt valakibe, akkor Tamáshoz kell fordulni. A programot is lassan most már ki tudjuk küldeni, mert ki tudjuk rakni, kialakultak az előadók és a heti beosztás. Kérjük, hogy lehetőség szerint havi rendszerességgel támogassuk a gyülekezeti szolgálatot, hiszen a számlák azok is havi rendszerességgel érkeznek. Akik pedig most vannak itt először közöttünk, kérem, hogy a pénztárosi asztalnál található adatlapot töltsék ki, hogy jobban el tudjuk érni őket a jövőbe. És szokás szerint most egy kicsit szellősebben vagyunk, ezért jobban hozzáférünk a gyülekezeti irat terjesztéshez. Az változatlanul nagyon jó szinten érhető el. És még egyszer akkor kérem, hogy majd a Gerdelon Társaság tájékoztatója után gondoljunk arra, meg a iszenyiszer befejezése után, hogy körülbelül egy olyan 20 körül, mondjuk 11 óra 20 körül, 25 körül gyűjjünk össze a gyülekezeti terembe az ima közösségre, és akkor felkérem Antal Mihály testvérünket, hogy ő ismertesse a Gedeon Társaságot.
Isten igéjével szeretném a jelenlévőket köszönteni. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Azért jöttünk ide a mai napon, és ezért szoktunk máshová is minden gyülekezetbe elmenni, hogy Isten szeretetét és irgalmát hirdessük a mi szolgálatunkon keresztül is, hiszen Isten az első pillanattól kezdve, amikor mi meghaltunk a számára, azon munkálkodik, és azért tesz meg mindent, hogy feltámadjunk, és különösen jó érzés volt ezt elmondani az önök templomában, a feltámadás templomában. Hiszen csak gondoljunk bele, Isten szeretetéből megíratta az evangéliumot, a Bibliát, azért, hogy megismerjük Jézus Krisztust, és higgyünk az ő nevében, és örök életünk legyen. És amikor Isten elérkezettnek látta az időt, és már ezt a Bibliát több nyelvre le lehetett fordítani, akkor létrehozott egy eszközt, akik ezt a Bibliát majd embereknek adják és terjesztik, hiszen ez óriási fontossággal bír. Mert csak tessenek elképzelni önök, akik rendszeresen járnak Isten tiszteletre, hallottak Istenről, tudják, hogy ki ő, de mennyien nem ismerik azt a nevet, amit segítségül kellene hívniuk, hogy örök életük legyen, hogy feltámadhassanak, hogy Isten közelébe kerülhessenek. És 110 évvel ezelőtt Isten egy amerikai kis államban, Nashville-ben, egy szállodában lévő két embernek, akik hívő emberek voltak, azt a gondolatot sugalmazta, hogy hozzatok létre egy társaságot, amelyek bibliákat fognak adni majd az emberek kezében. És így indult ez a folyamat el, és mi így lehettünk ennek a társaságnak tagjai Magyarországon is 20 év óta, és azóta rendszerességgel ez a társaság minden országban, jelenleg 194 országban adja és osztja a Bibliákat, ezeket a könyveket különböző helyeken, szállodákban, iskolákban és a kórházakban. És én arról szeretnék röviden beszélni, különös tekintettel az idő szükösségére, hogy Isten milyen csodálatos értéket adott ebben a könyvben nekünk. Nem csak anyagilag is, tehát fizikai értelemben érték ez a Biblia, bár tudjuk a legújabb híradások szerint nemrég árverezték el Albert Einsteinnek a Bibliáját $68,600, amit egy barátjának ajándékozott és dedikálta, és azt írta bele, hogy ez a könyv a bölcsesség és a vigasztalásnak a könyve, csak tessenek átszámolni, 15 millió forintért vásárolták meg ezt a könyvet. De nem ez az érték, hanem az, amikor lelkeket ment meg Isten ezen a Biblián keresztül. És én erről szeretnék röviden pár ilyen példát elmondani önöknek, mert a Gedeon társaságról, a lényegről majd a gyülekezet kiáratánál egy tájékoztató lapot fogunk adni mindenkinek, és abból pontosan megtetszenek tudni, hogy kik képviselhetik a Gedeon társaságot, miért kell nekik hívő embereknek lenni, miért választották a Jézus tanítványságát, és minden egyéb dolgot, de én most arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy ezeken a Bibliákon keresztül, amit a Gedeon társaság ad ki, Isten milyen meneküléseket adott az embereknek. És az első ilyen példa legyen egy olyan eset, ami Amerikában játszódott le, egy fiatal embernek több gyermekével együtt elromlott a családi élete, és egyszerűen kilátástalan volt, nem tudott, hogy kihez vagy hova kell fordulnia, hogy segítséget kapjon, és egy utat választott, a legkönnyebbet, hogy öngyilkosságot követ el, és összeszedte a gyógyszereit, mert gyógyszeren keresztül szerette volna az életét befejezni, elment egy szállodába, és készült, kihelyezte a vizes poharat, meg a gyógyszereket a ott lévő asztalkára, amikor fölfigyelt egy könyvre, egy ilyen könyvre, amelyiknek ilyen kék színe volt, és hát teljesen mindegy volt, hogy egy órával később vagy korábban veszi a gyógyszerét, elkezdte olvasni, és a Zsoltárok könyvét nyitotta ki. És hát ott olyan csodálatos dolgokkal találkozott, amiről még soha nem hallott. Az Urat, az Urat, az Urat minden oldalon többször leírták, és nem tudta, hogy ki ez az Úr. És akkor olvasta egyre figyelmesebben, és egyre közelebb került a Zsoltárok fejezetei alapján, hogy ez az Isten segíteni tud mindenkinek. És így jutott el a könyv egyharmadához, ahol Istennek kimondottan a segélyhívó felkiáltása olvasható. Hívjatok segítségül engem a nyomorúság idején, és én meghallgatlak benneteket, és megszabadítalak, és ti dicsőíteni fogtok engemet. És ekkor ez az ember is elfogadta ezt az Istent megváltójának, Jézus Krisztuson az igén keresztül, elcsendesedett, imádkozott, álomba került, és másnap vette csak elő a könyvet, és nyitotta ki, és olvasta el benne, hogy kié volt ez a könyv, és micsoda ez a könyv, és így értesítette a Gedeon társaságot, és innen tudjuk mi is ezt a történetet. A másik ilyen példa az iskolában történt, ahol ilyen kisméretű bibliákat adunk a iskolába járó tanulóknak, ilyet adtunk a gyülekezet református iskolájában is a tavasz folyamán. És ezt a könyvet is egy kislány kapta meg. És amikor kint voltak a gyerekek, rájuk gondoltam, hogy milyen boldogság lehetett annak az iskolás gyermeknek egy ilyen könyvet kapni, amit ugye nem sokat tudok róla, de kapott valamit, egy ajándékot, és boldogan vitte haza az édesapjának mutatni, hogy nézd édesapám, mit kaptunk. És az édesapja ateista volt, bányász ember volt, rögtön elvette tőle a könyvet, és azt mondta, hogy ezt a könyvet még neked nem szabad olvasni, és ott felejtette a köpeny zsebébe, és így ment másnap dolgozni a bányába. És a bányában, mint általában szokott lenni, történt egy baleset, mind a 30-an, akik ott voltak, a bányában szorultak, nem tudták őket élve kihozni, de amikor már a mentők eljutottak odáig, hogy találkozhattak velük, akkor megtalálták ezt a Bibliát, és a Bibliában van egy fogadalom, amit azért tettek a Gedeon társaság vezetői, hogy aki a Biblia alapján megtérhet, az tegyen egy fogadalmat, és ezt a fogadalmat látták mind a 30-ok által aláírva, és ha megengeditek, ezt a fogadalmat felolvasom, mert mindnyájunk számára nagyon fontos dolog. Elfogadom Isten ajándékát, Jézus Krisztust megváltómul, Isten előtt elismerem bűnösségemet, hiszem, hogy az Úr Jézus, Jézus Krisztus bűneimért helyettem meghalt a kereszten, és feltámadt az én megigazulásomért. Befogadom most őt az életembe, és hittel megvallom, hogy ő az én Uram és megváltom. Így menekültek meg ezek az emberek mindnyájan, ezáltal a bibliai igék által. És ugye a legújabb saját tapasztalatomból mondjam el önöknek, Budaörsön szolgáltam nemrég ugyanígy egy baptista gyülekezetben, és amikor befejeztem a mondókámat, akkor az egyik gyülekezeti tag fölállt, és mondta, boldogan újságolta, hogy a Török Bálinti kórházban feküdt, és ilyen bibliák voltak ott az éjjeli szekrényen elhelyezve, és ő is elkezdte olvasni, és megtért, és Krisztus hívő ember lett, és belépett a baptista gyülekezetbe. Aztán a legutóbbi ülésünkön szintén egy jelentkező ember volt, aki elmondta, szintén a kórházban találkozott Istennel a Biblián keresztül, és úgy gondolta, hogy ő is szeretne szolgálni a gedeoniták között, és jelentkezett szolgálatra, és belépett a társaságunkba. És hát tulajdonképpen eljutottam odáig, hogy arról is beszéljek, hogy még mit kell elmondanom önöknek. Tehát amikor mi a gyülekezet missziójaként nem közvetlenül, hanem közvetve hívogatni szeretnénk erre a szolgálatra embereket, és akiket Isten arra indít, hogy fontos számukra, hogy minél több embert Istenhez vezessenek, és ezen a szolgálaton keresztül is a Bibliák osztása, adományozása útján, a szeretettel fogadjuk, lépjen be közzénk, és akiket Isten arra is indít, hogy hozzájárul ezeknek a könyveknek a kiadásához, hiszen ezek nem kevés pénzbe kerülnek, csak tessenek belegondolni, hogy eddig már a világon több mint 1,5 milliárd Bibliát osztottak ki az embereknek, és hát bizony akármilyen összeggel, minimális összeggel számoljuk egy-egy Biblia költségét, akkor is nagyon sok pénzbe kerül. Megbeszéltem a nagy tiszteletű úrral, hagytam itt nála egy csekket, és ő megígérte, hogy majd egy következő leendő alkalomkor gyűjteni fognak ezeknek a Gedeon Bibliáknak a nyomtatásához nekünk. És én szeretettel szeretnék elbúcsúzni önöktől, és nagyon röviden kellett beszélnem, mert minden okot igaznak tartok, amit a nagy tisztelet úr ma ezzel kapcsolatban elmondott. Isten áldását kérjük az önök életére, és azt kérjük, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, hogy találják meg az Urat. Isten áldja meg önöket.
Köszönjük szépen a beszélőt, Répás László testvérünk volt, akit már elég régóta ismerek, azt hiszem, 20-valahány éve, úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és akkor elmondtuk, hogy az összes hirdetést nem marad más átra, mint a 194-es énekünkkel zárjuk le az Isten tiszteletet, aztán az áldást vegyük, és aztán pedig, ahogy mondtuk, ugye majd, akit indít az Isten lelke, az az intézményeinkért való imádságon is vegyen részt. Tartsd meg egy gyülekezetnek! Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás, békesség.